Erős vár a mi Isten.
Uram, Isten séhes, minket megsegítené, minden szükségünkben, Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunkért.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, felnőtteket és gyermekeket egyaránt. Örülünk, hogy együtt lehetünk advent 4. vasárnapján, és felnőttek, gyermekek, öregek, fiatalok, együtt figyelhetünk majd Isten igéje tanítására. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek az Úr közel, Pál apostolnak a Filippi leveléből, ez a heti igénk, ez hangozzon föl, mielőtt énekelünk, és énekeljük azt az éneket, amelyet a gyermekek közül is többen ismernek már, a 131-es, Jöjj népek megváltója!
Jöjj népek megváltója, így kér a föld lakója, jöjj lelkünk drága fénye, szívünk édes reménye, te
az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, járuljatok színe elé újjongással. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Készítsétek az Úrnak útját, egyengessétek ösvényeit. Lelkünk sóvárogva várja az Urat, mert ő benne örül a mi szívünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme lehessen mindegyikünkkel. Imádkozzunk.
Hálás szívvel örvendezünk színed előtt, Istenünk, hogy egyszülött fiad eljött testben a mi megváltásunkra. Kérünk, hogy amikor újra eljön dicsőségben, tedd teljessé mindnyájunk boldogságát az örök élet beteljesedésének ajándékával. Hallgass meg, kérünk, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Kedves ünnepi gyülekezet, ahogyan az szokott történni, ilyenkor néhány verset hallgatunk meg az Isten tisztelet bevezető részében, amivel úgy tudom, hogy készültek néhányan. No, nem a felnőttek közül, bár az sem semmi lenne, lehetne úgy is, hanem a gyermekek közül. Márti néni, fölkért titeket és vezet ebben a szolgálatban.
Legszebben ehhez reméltó szenvedély, örömet szerezni, gyógyító kúra ez, betegségben, szomorúságon, biztos védelem, az érdeklenség közel az önzés fagya ellen, boldog kérdve égeti magát, élete füstje, mint jó jött változott szápla az égbe.
Úgy értem el messzi partba, vagy sem ki nem tartott velem, lábamon a hósi fordult, baráttalan, testvértelen. Jártam itt a veremre vágyba, s nem volt igazi karácsonyom, az álmok csillogó palástja, rongyás silányult vállamon. Így ért el Isten, s életemben vakító fénycsóval dobott, amikor lelkemhez érte a lelke, remegtem, mint a pásztoró. Megtartó látni Betlehembe, nagy félelemmel mentem én, 58 éve énekelve, áldom, csodálom azt a fényt. A fényt, mi bennem egyre árad, öröm lesz partalom öröm, nem két napos megújulást ad, múlton jövőn is átsöpöl, s tűnik elől a balga álom, hiú vágy, karmos fájdalom, köszöntelek örök karácsony, mindennapos karácsonyom. Sodor e szent öröm magával, esztendők áldás állja hajt, mint holt kavics a tiszta árban, alá merül a bűn a baj. Testvértöröm, népes családom, leveg a lágy hullámukon, köszöntelek örök karácsony, mindennapos karácsonyom.
Köszönjük szépen, bár 58 éve még biztos nincsen karácsonyom. De lehet, hogy ilyet is ez a vallás, amit mondtál, hogy Isten a lelkünkre az ő fényét elhozta a karácsonyokat.
Köszönjük szépen, hogy vállaltátok. Én is megdöbbenve figyeltem ezt a verset, hogy Nóri ezt a nagyon komoly, bizonságtevő verset mondta el nekünk, őszintén és mélyen vallott a költő arról, ahogy ő maga Isten lelke által megelevenített lélekkel Jézus Krisztusban hitre jutott. És ez az, ami kihagyhatatlan kell, hogy legyen mindegyikünk számára. Advent 4. vasárnapján most hallgassuk meg azt az óegyházi evangéliumi szentigét, amely felolvasásra van kijelölve mára, meg azt a levélbeli szentigét is, amely mára szintén ki van rendelve. Az evangéliumi igét olvasom a János írása szerinti Szent Evangélium első részéből, a 19. verstől a 28. versig a következőképpen. Ez János bizonságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott, és nem tagadott. Ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták tehát, ki vagy? Választ kell adnunk azoknak, akik ide küldtek minket. Minek mondod magad? Erre ő így felelt, én a kiáltó hangja vagyok a pusztában, egyenesítsétek ki az Úr útját, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz te hát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés nem vagy, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik, én vízzel keresztelek. De közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Pál apostol pedig a saját szolgálatának fáradozásáról és öröméről ezt írja a Filippi gyülekezethez írott levele második részében a 16. verstől a 18. versig. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, mivel nem futottam hiába és nem fáradtam hiába, sőt, ha italáldozattá leszek is, hitetek áldozatánál és szolgálatánál, örülök és együtt örülök mindnyájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most helyünket elfoglalva, arra az ige szolgálatra készülünk, amelyet kertészné Iványi Ági nénitől fogunk ma hallani, bibliai tanítást felnőttek és gyermekek egyaránt a 148-as számú éneket énekeljük.
Szép hajnal a csillag, Jézus ragyog fel,
kerestek majd engem, és meg. megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 11. és a 13. verset olvastam. Nem tudom, ki az közülük, aki megfigyelte, nem csak hallotta, meg is figyelte azt, amit olvastam. El tudjátok-e egy hallásra, ki tudjátok-e találni, mit mond Isten nekünk ezen az ünnepen, hogyan fogunk vele találkozni. A felolvasott igét, még egyszer elolvasom, nagyra nyissátok a fületeket, csak azt, amiben ez az ígéret lakul, kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek. Ki az az ügyes közületek gyereke, aki meg tudja mondani nekünk, mit mond Isten? Ki az, aki megtalálja őt? Mit kell tennünk ahhoz, hogy megtaláljuk?
Hogy követni
az Istent, és szeretni. Ebben a szövegben ez nem hangzott el. Mindjárt már mutatom is nektek, együtt elolvassuk, és akkor könnyebb lesz megtalálni, jó? Honnan is olvastam? Jeremiás 29:13. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Jeremiás 29:13. Mit mond Isten? Mi a feltétele annak, hogy megtaláljuk? Mi az, amit nekünk tennünk kell? Haj, de ügyes vagy! Ne haragudj, hogy nem téged szólítottalak. Volt valaki, aki nem tudta azt a szabályt, hogy föl kellettem. De nagyon jót válaszol. Igen. Azt mondja Isten, hogy azok találják meg őt, akik keresik. Meg tudja nekem valaki mondani, most rád gondolok, nagyon törd a fejedet, hogy vajon mik azok a személyek, kik azok a személyek, hogy mik azok a dolgok, amik miatt képesek vagyunk keresni. Például egy matek feladatért nagyon kokarásznál, nagyon meg akarnál keresni? Akkor nem valószínű, hogy szereted a matekot. A foci labdáluk, hogyha elveszed, azt keresnéd kitartóan? Miért? Matek feladatot szeretsz jobban megoldani, vagy focizni? Egyértelmű. Talán akkor ebben az ígéretben eldugva azt találhatjuk meg, hogy azt keressük kitartóan, ami fontos a számunkra. Így van? Akkor még azt keressétek meg, nagyon ügyes voltál, köszönöm, hogy válaszoltál. Mikor elolvassuk újra, gyerekek, jó hangosan, akkor azt keressétek meg az isteni ígéretben, hogy mit vár tőlünk Isten, hogy mennyire akarjuk őt keresni. Benne van a szövegben, most ne a fejeteket törjétek, hanem ide figyeljetek, a Bibliából írtam ki ezt a mondatot, nagyon fontos. Nem én mondom, Isten. Olvassuk el együtt, és közben keressétek meg, hogy mit mond Isten, hogy mennyire kell keresnünk. Úgy, mint a focilabdát, vagy úgy, mint a matek füzetet. Jó?
Jeremiás 29:13. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Jeremiás 29:13.
Teljes szívünkből kell keresni. Mit jelent az, hogy teljes szívünkből keresünk? Emlékeztek rá, valamelyik parancsolat környékén is találunk ilyet, hogy teljes szívekből, teljes lelkekről. Vajon mit akar Isten nekünk ezen az ünnepen mondani? Mit jelent az, hogy teljes szívetekből? Így rajzolni fel egy nagy piros szívet, és a teljeset kipirosítani, és akkor megvan? Kicsit mást is jelent. Ezt is jelenteti, hogyha nem akarod elfelejteni, egy nagy piros szívet kipingálsz, de valami mást jelent. Teljes szívedből. Tudnál egy szót mondani a teljes szívedből? Helyett.
Teljes szeretetedből.
De ez hány szó? Matek, úgy látom, itt borbálják. Tényleg. Igen. Na akkor mértékegységet próbáljatok kitalálni. Ennyire, ő vagy ennyire. Mit jelent ez, hogy teljes szívetekből? Nagyon, 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 nagyon. És sokáig vagy rövid ideig? Sokáig. Tudjátok-e nagyobbak, hogy mondjuk azt, amikor valaki sokáig? Akár éjjel-nappal, akár évekig valamit tart. K betűvel kezdődik. Benne van ez az ige is. Na ez úgy látom jobban megy, mint a matek. Kitartóan keresni. Teljes szívetekből. Ez azt jelenti, hogy nagyon meg akarom találni. Akkor is, hogyha elfáradok, akkor is a csúfolnak miatta. Keresem, keresem. Na, olvassuk el még egyszer, mert tudjátok, ez jó lenne, hogyha a fa alatt elmondanátok majd. Mert Isten az hosszabban felolvasott részben azt mondja, hogy nem büntetni akar ő, hanem ő valami jó dolgot talál ki róla. És legyen ez az ünnepnek az igazi mondani valója. Isten azt mondja, hogy kerestek, és megtaláltok. Na, mindjárt elolvassuk, hogy mikor. Még azt is, hogy hol találják meg a nagyok a Bibliájukban. Kezdjük jó a dörtetünkkel.
Jeremiás 23.
Na, még egyszer ez a matek, ezt látom, most nagyon bejöttek. Ott nézed, akkor látod, előre csúszott a hátra, semmi gond.
Jeremiás 29.13. Kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Jeremiás 29.13.
Majd, amikor elmondom nektek a történetet, ami most következik, füleljetek, mert időnként lehet, hogy ezt is hallottam. Mert tudjátok, a bibliai feljegyzések szerint karácsony arról szól, hogy Isten az ő jó tervét megvalósította, és voltak olyanok, akik észrevették, azok örültek, voltak olyanok, akik nem vették észre, hogy történik valami nagyszerű dolog, közömbösek voltak, sőt, még bosszúsak is voltak, sőt, még olyan is volt, aki haragudott. Meg tudja valamelyikőtök nekem mondani, hogy ki volt a postás, aki az Úr Jézus születéséről hírt adott egy názáreti kis házba. Egy lánynak. Na, egy lány válaszolt.
Egy angyal.
Nagyon ügyes vagy. Egy angyal. És ki volt az a názáretben lakó lány?
Tudom a nevét, csak...
Már majdnem eszedbe jutott. Nagyon. Mária. Tudja-e valaki, fiúk, figyeljétek a kérdést, tudja-e valaki, hogy ki mit hírt Mária vőlegényének? Ez egy fiús kérdés. Arról, hogy érkezik az isteni küldött, és a mennyasszonyának a feladata az, hogy az édesanyja legyen. Ki vitte ezt a hírt? Mária vőlegényének. Fiús lányát. Ezek ugye a fiúk gondolkozzanak. Hát, ha nekik is eszükbe jut. Tudjátok, hogy hívták Mária vőlegényét? Jó lenne, ha tudnátok. József volt. Na, vele kiközölte, hogy érkezik. Angyal. Ezek az angyalok túlóráztak, úgy látszik, ezen az első karácsonyon. Nekik túlórát kellett vállalni, és nem lázadtak miatta, mert ő nekik ez a feladatuk, hogy Isten szolgálják, és nem csak az, hogy álljanak Isten előtt, és énekeljenek, hanem az is, hogyha Isten azt mondja nekik, hogy menni kell, akkor reggel van, este van, el kell indulni, és el kell mondani. Azt nem tudom pontosan, hogy Mária hány órakor kapta az üzenetet, de azt tudom, hogy Józsefhez nem nappali műszakban ment az angyal. Tudjátok, mikor érkezett?
Amikor aludt.
Amikor aludt, feltételezzük, hogy Hogyan volt éjszaka, ugye nem egy lusta férfi volt. Így van, én is így gondoltam. Nagyszerű, nagyon jól tudjátok, ügyesek vagyok. Egyszer csoporthoz is eljutok annak a híre, hogy az Úr Jézus megszületett, a szabadító a földre érkezett, a megígért megváltó, ilyen izmos férfiak voltak, akár farkassal is elrekedhettek. A pásztorok. Merre felé volt anyájuk a pásztoroknak? Melyik város környékén volt a mező? B betűs, Betlehem. Nagyon jól látom, hogy te mindig ugrasz. Nagyszerű, nagyon szemmel tartalak. Aha, Betlehemi mezőn volt, hangzott el ez az üzenet, és nagyon érdekes fiúk, hogy amikor az angyal megjelent, tudjátok mivel kezdte a mondókáját? Ezek az izmos pásztorok ott voltak, és valami furcsa köszöntéssel kezdte ez az angyal, aki hozta nekik a hírt. Még előtt?
Ne
féljetek! Ne féljetek! Hát, ha azt mondta az angyal, hogy ne féljetek, akkor én azt feltételezem, hogy egy kicsit így voltak a pásztorok a hír. És tudjátok, én arra gondoltam lehet, hogy azért, mert az angyalok a Szent Isten jelenlétében vannak. És ha ők megjelentek valahol, ezt a szentséget hozták tovább. És boldog az a szolga, akinek nincs szárnya, mint az angyaloknak, de az Urat szolgálja, és ahol ő megjelenik, ez a szentség jön vele együtt, ez a tisztaság, ez az igazsághoz való ragaszkodás. És amikor ezek a pásztorok, szegények, meglátták ezt az angyalt, lehet, hogy eszükbe jutott, hogy a múlt héten elhajtottam a szomszéd pásztorokat. Talán eszébe jutott, hú, de csúnyán káromkodtam ma este, akkor, amikor megbotottam a sötétbe. Talán eszükbe jutott, hú, de tiszteletlen voltam a feleségemmel, vagy az anyukámmal, hú, de rondán visszaszóltam, pedig nem kellett volna, mert aki a Szent Isten jelenlétébe került, annak eszébe jutnak azok a szégyelni való dolgok, amiket tudjátok Isten, hogy nevez. Úgy nevezi, hogy bűn. És tudjátok, hogy Istennek mi a véleménye a bűnről? Jutalmat ad a bűnért?
Nem.
Milyen következménye van a bűnnek, tudjátok? Büntetést von maga után. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn elválaszt Istentől, ez a legnagyobb büntetés. A bűn következménye, zsoldja, fizetsége, a halál. Ami nem azt jelenti, hogy amikor pimaszkodtok mondjuk otthon, na nem ti, csak ugye portásaitok, akkor azonnal pippa a földön maradtok, hanem ez azt jelenti, hogy Istennel nem lehettek barátságban, mert a Szent Istennel a bűn nem lehet együtt. Ó, de nagyszerű dolog volt ebből a nagy félelemből fölébredni a pásztoroknak, és azt mondani, hát hiszen ez egy nagyszerű hír, amit Isten küldötte, mondott nekünk. Azt mondja, megszületett a szabadító. Még azt is mondja, hogy megnézhetjük a saját szemünkkel. Tudja valamelyiket kötök, hogy milyen jelet mondott az angyal? Ez pedig néktek a jele? Nem csillag. Volt nagy fény, de ott nem csillag volt a jel, hanem más. Találtok egy kis gyermeket, hol feküdve? Hol feküdve?
Jászolban.
A jászolban, képzeljétek, abban az időben sem volt természetes, hogy egy gyereket beraknak az istálóba, amikor megszületik. Kérdezzétek meg otthon anyát, hogy amikor én megszülettem, beraktál a malacok etetőjébe, vagy a kutya tárjába raktál? Hallottatok ilyet, hogy csináltak ilyet anyukák? Na kérdezzétek meg, nem most. De nem hiszem, hogy ezt fogja mondani anyuka, hogy hát ha nem is a kutyatárba, de a boci elé odaraktalak, hogy hagyja a jött. Nem hiszem. Nem gondolom. De képzeljétek, hogy Isten szent fia odaérkezett. Tudjátok miért? Hogy a világon senki ne legyen olyan szegény, aki azt mondhatná, hogy az Isten olyan gazdag, hogy velem nem törődik. Az Isten egyszülött fia olyan nagy szegénységet vállal. És futottak a pásztorok, és ők voltak a hírvivői ennek a nagy csodának, Betlehem városa számára. de sok-sok kilométerre Betlehem városától, mivel nem volt Skype, nem volt tévé, nem volt újság, Isten el akarta ezt a hírt juttatni 1000 kilométerrel messzebb is, valahova a babiloni birodalom területére, a pogányoknak. Mert akkor, amikor Isten úgy gondolta, hogy megváltót küld, akkor nem csak a kiválasztott népe számára akarta küldeni a megváltót, hanem bizony a migránsoknak is, bizony azoknak, akiknek sárga a bőre, vagy fekete, nem csak azoknak, akik ilyen hókák, mint mi vagyunk, mindenki számára küldte a megváltót. És igen, akkor Isten úgy döntött, hogy ott távol Babilonba nem angyalt küld, mert azok, akik megértették az Isten üzenetét, a csillagokat kutatták és vele foglalkoztak. Én olyan sokat nem értek a csillagokhoz. Van egy csillagkép, amit mindig felismerek, így 4 kerék, és ott még egy ilyen kis, az a melyik csillagkép? Az a összeszekér. Ha nincs felhő az égen, mikor a kapumon kilépek, pont a kapum fölött van, mindig ott van. Soha nem császkál máshova. Úgyhogy én nagyon szeretem a göncölszekeret, de a többi csillagot is. Minden csillagnak az a feladata, hogy Istenről beszéljen nekünk. Ha fölnézel az égre, milyen jó lenne, ha az jutna eszedbe. Van egy teremtő Istenünk, aki milyen gyönyörűen alkotta meg az eget. Hogy azok a csillagok milyen szépen szikorkáznak. És amikor azt hiszed, hogy valamelyik sétálni indul, kiderül egy repülő. Jól becsapott. De a csillagok többnyire ott állnak a helyükön. Valaki azt mondta, nem értek pontosan a csillagászathoz, nagyobb utána nézhettek, az interneten már sok információ van, hogy akkor, amikor felfedezték ezt a csillagot, ezt az új csillagot, én nem láttam volna meg, hogy van plusz egy csillag. Ti tudjátok, hány csillag van összesen az égen? Számoltátok már?
Szerintem végtelen.
Hát én is azt hiszem, hogy megszámolhatatlan mennyiségű, de képzeljétek el, a Bibliából tudom, mert minden igazságodra le van írva, hogy van valaki, aki minden egyes csillagnak még a nevét is tudja. Nem csak azt, amit a csillagászok, hanem még annál is több csillagot. Vajon ki lehet az, aki minden csillagnak tudja nevét? És azt is, hogy összesen hány darab van. Csak egy valaki létezik ilyen.
Isten.
Isten bizony. Hát ő a teremtő. Azért, mert ő teremtette. No, ezek a csillagászok nem valami nagyon remek szerkentyűvel nézték az eget, amikor föltűnt nekik a plusz egy csillag, hiszen abban az időben még nem volt tárcső. Nem volt tárcső, nem volt csillagvizsgáló, csak úgy a szemükkel nézegették az eget. Azt sem tudom, mert a Biblia nem ír róla, hogy egymás szomszédságában laktak-e, vagy sok száz kilométerre egymástól, és külön-külön értették meg az Isten üzenetét, hiszen Isten lehetőséget ad arra, hogy egy közösségben megértsük az ő üzenetét, és lehetséget, és az is a számára, hogy külön-külön ugyanúgy megértsük az ő üzenetét az otthonunkban, a boltban, akkor, amikor üdülni megyünk, vagy akkor, amikor beteg ágyak küld bennünket, amikor nincs mellettünk a gyülekezet, egyedül vagyunk, és egyszer csak megértjük, hogy de hiszen az Isten pontosan hozzám szól, és azt üzeni nekem, hogy keressek engem, és megtaláltok, ha teljes szívetekből kerestek engem. Ezek az emberek tehát, vagy külön, vagy együtt, de megértették, hogy valami rendkívüli dolog történt. Valaki azt mondta, tudjátok, nem vagyok csillagász, ezért nem biztos, hogy fontos az információ, hogy nem is egy nagyon fényes csillag volt az égen, hanem 2 csillag pontosan egymást fedve érkezett a csillagos eget vizsgáló szemébe. Állítólag az egyik csillag meg a zsidó csillag volt, a másik pedig a király csillag. Ha nem így volt, bocsánat, kérek, olvastam, nem értek a dologhoz, de nekem érdekes volt ez az információ. Talán ebből számolgatták ki ezek az okos emberek, hogy zsidó népen egy nagy király születik. És gondoljátok meg, hogy valaki úgy dolgozott a szívükbe, el nem tudom képzelni, ki dolgozott a szívükbe, hogy külön-külön vagy együtt, de az a vágy ébredt a szívükbe, hogy utána kell járni ennek a dolog. Tudjátok, az igazi bölcs az, aki figyel, és észreveszi, ha Isten valamit üzen, és igazán az a bölcs, aki nem csak észreveszi, hanem utána jár. Biztos, hogy jól értettem, mert ha jól értettem, akkor indulok, és utána megyek. Addig keresem, amíg meg nem találom. Na, ezek az emberek igazán bölcs emberek voltak. Úgy is nevezzük őket, hogy a bölcsek. Vannak, akik királyoknak mondják őket, mert tudjátok, abban a régi időben ezek a bölcs emberek sokszor nagyobb hatalmat szereztek maguknak, mint maguk a királyok. Ha nagyon rafináltak voltak, akkor amit láttak a csillagokból, amit kikövetkeztettek, azt olyan ügyesen tálalták az uralkodónak, hogy az vagy megijedt és ijedtében, vagy nagyon büszke lett, mert hú, micsoda szépeket mondanak ezek a csillagjósok, sok-sok pénzzel fizette meg az ő ötleteiket. De azért nagyon veszélyes foglalkozás volt, mert a királyok mellett sose lehetett biztonságban az életük. Egyszer olyan álmot álmodott a király, akkor le is nyakaszhatta őket, mert azért voltak mindig olyanok, akik szívesebben nézték a csillagokat, mint a szalatásba tüsténkedjenek, vagy fát vágjanak, vagy valami nehéz fizikai munkát végezzenek. De ezek az emberek, akikről a Biblia így ír, hogy napkeletről jöttek, ezek az emberek valami érdekeset fedeztek fel, és miután azt felfedezték, komoly kutató munka következett. Nem ilyen alakú bölcsességgyűjtemény volt a birtokukban, talán csak hosszú papírtekercsek, amiket elkezdtek olvasni, és rábukkantak azokra az ígéretekre, proféciákra, amik már le voltak írva, például a Jeremiás könyve is már le volt írva, ők már azt olvashatták, meg van egy másik proféta, ő is ilyen ásós nevű. A Bibliában közel van ez a két feljegyzés, más a vége, éssel kezdődik, Ézsaiás. Így van, nagyon sok ígéretet becsempésztek az írásaikba, és onnan például azt is tudom, hogy minden valószínűséggel mivel utaztak ezek az emberek, mikor megértették, hogy menniük kell. Na, ti mire tippeltek? Jippel, repülővel, biciklivel, hajóval, lóháton, gyalog. Rá vagyok kíváncsi. Szamára. 1000 kilométert kellett menni. Egy szamár hátán, gondolod, hogy az ment volna? Ezek gazdag emberek voltak, egy kicsit magasabb állapra voltak. Akkor tevével. Aha. Van köztetek olyan, aki most már teve háton? Igen? Nagyon illatos a teve?
Nincs olyan teve. Az állatkert volt.
Olyan állatkert szaga volt. Aha. Milyen a háta a tevé? Láttál már tevét? Púpos a háta. Amint te jöttél, annak hány púpja volt?
Kettő.
És hol tették a nyerget?
Hát úgy volt, hogy mindenki ketten ültek, egy tevén.
Az egyik kúpon az egyik gyerek, a másik kúpon a másik?
Nem, a púpok közé.
A púpok közé tették a nyerget. Na, hát ez egy nagyon biztonságos utazás lehetett. Tudja valamelyikőtök, hogy miért alkotta meg a teremtő a tevét ilyen púpos hátúnak? Hogy nem mindenki a földbe gondolkodszon? Vajon miért? Mire való a púpja tevének vajon? Na, mit gondolsz?
Hogy a sivatagban, amit ivott víz, azt ott eltárolja.
Hú, hát te nagyon ügyes vagy. Képzeld el bizony. Nem kell külön vödörbe vinni a teve mellett a vizet, hanem a teve előre fölszívhatja, Őszintén szóval nem tudom, hogy hány napra elég vizet, de mit gondolsz, két pohárral belefér? Egy két literes kapon, az annyit egy tenyér is megiszik, csak úgy súgok neked. Mert egy vödörrel azért behúz a tenyér is, és abban 10 liter legalább van, nem? Na, kinek van egy ötlete? Mit gondoltok? Hány flakon víz megy bele? Hát most mondtad, hogy a két poharat elfogadod, a két litert elfogadod, na mondjad.
Na. Amennyi napra belefér, hát szerintem azon egy hónap is elég lesz
meg. Egy hónapra való víz. Lehet, hogy igazad van, mondom, ennek sajnos nem néztem utána, de nyilvánvaló, neked van egy pontosabb információ?
Hát tényleg.
Három liter? Hát, elég 3 liter vagy 5 egy hónapra neki? Az csak egy vödör a 10 liter. Az is jó, az egy nagyobb. Ugyanannak a centér? És ráadásul két pupja van. Hát igen, azért volt szükségük ilyen rendkívüli közlekedési eszközre, mert ott nem voltak McDonald's-ok az útszélén, utak se igazán. Tehát föl kellett készülni arra, hogy hogyan közlekednek. Mutatok itt nektek egy térképet, hogy hol utaztak. Hát, tehát messze ült az úgy át, de azért a szemedet ide átjössz, akkor jobban látod. Ahol a fekete pontok vannak, az volt az ő útvonaluk. Innen indultak körülbelül, és ide kellett eljutniuk a fővárosba, Izrael fővárosába. Hogy is hívják Izrael fővárosát? Jeruzsálem. Oda kellett elmenniük, és itt a pontokkal jelzett út körülbelül 1000 kilométer volt. Most, hogyha hirtelen fölpattannátok a pupos tevétekre, és elügetnétek Sopronig, ott megitatnátok és visszaindulnátok, és hazajönnétek, akkor még mire hazaértek, még mondjuk elmehetnétek Cegrédig. Körülbelül ennyi ez a három út, körülbelül az 1000 kilométer, az sok.
Hát nem kevés.
Hát nem kevés. Hát egyáltalán nem kevés. Ezek az emberek egy ilyen hosszú utat terveztek be. Tudjátok miért? Mert valakit kerestek, meg akarták találni, és mennyire keresték?
Teljes szívükből
keresték, és úgy döntöttek, hogy nekik megéri ez az út. Aki közel van, az hátha kitalálja, hogy vajon miért mentek így ilyen pupos tevefúzia szerűen, és miért nem innen ide mentek, mert úgy tűnik nekem, hogy ez rövidebb, mint ez a karimbós út. Megnézted, akkor nektek is elmondhatom. Mit gondoltok? Miért mentek arra? Látjátok-e, hogy itt mi van?
Nem sivatag.
Hát itt, ahol az ujjamat vittem éppen, nem sivatag van, hanem ahol az ujjam, de lát, igen, az egyik oldalon sivatag. Mit mondtál? Nem a hegy miatt mentek arra. A víz miatt mentek arra, ott egy folyó megy. És minden valószínűség szerint egyrészt az volt a járatút, másrészt praktikusnak tűnt, hogy akkor többször meg lehet állni. A sivatagban körülbelül 50 fok van nappal, úgy már 30 körül csak úgy tágott szájjal veszük a levegőt, itt ugye, Borbányán az 5 napos fokban, de ott 50 fok is van, éjszaka pedig akár fagypont alá is esik a levegő hőmérséklete, akkor vajon mit kellett befakolni ezeknek az embereknek, mikor indultak? Ruhát. Milyen ruhát? Strandkapucs? Bikini? Hát valami kabátfélét?
Meleg cipőt.
Éjszaka vajon mit kellett, mire volt még szükség? Takaróka. Nagyon ügyes. Mi család? Fejfedőt, nagyon okos vagy, azért, mert a homokot is hordta a szél, azért, mert a napot tűzte a fejüket, az sem volt jó, éjszaka meg nem kellett fázni. Így van? Ti melyik napszakban utaztatok volna, hogyha ti utazhattatok volna? Reggel, délben, este, éjszaka. Te mikor utaztál volna? Te nem tudod? Nálatok ki dönti el, hogy mikor indultok? Apa vagy anya? Nem tudod? Ó, boldalak van anya! Mindjárt megkérdezem tőlük, ki dönti el, hogy mikor indultok? Hát, ha gyalogolni kell, mikor szeretsz fagyiért elmenni nyáron? Reggel, délben vagy este? Vagy reggel is, délben is, meg este? Na, te mikor mennél szívesen? Nagyon kíváncsi vagyok. Nem tudom másnak adni a kérdést. Nem tudod magad kikérdezni? Fú, Hanna, majd légy szem közt, jó? Mert úgy látom, ez nagyon komoly titok nálad. Na, olyan. Mindjárt gondoltam, hogy téged az 50 fok sem ijesztene meg azzal, hogy otthon maradj. Szerinted mikor praktikus? Mert látod, a nők azok így nem tudják eldönteni. Mikor praktikus gyalogolni, utazni? Akkor, amikor szörnyű hőség van, amikor kevésbé van szörnyű hőség. Reggel. Nagyon ügyes. És délben akkor mit csinálunk?
Délben is utazunk.
Hát délben van egy javaslatom. Ha valamit még becsomagolnátok az úti batyuba, az délben akkor föl lehetne állítani. Sátrat bizony. Valamit, ami egy kis árnyékot ad a fejünk fölött. Ha van oázis, akkor természetesen a fák árnyékával húzódunk. De ha nincs, akkor fölverjük a sátrat, és ott leszünk, és amikor alszunk, akkor is oda megyünk. No, királyi helyre készültek ezek az emberek, mert úgy találták, hogy egy király érkezik. Akkor vajon mit vittek magukkal? Nagyon ügyes vagy, mert tudod a Bibliából, de vajon miért vittek aranyatömlőt és méhet? Ajándékban, és mivel királyhoz készültek, háromféle ajándékról beszél a Biblia. Sokan ezért gondolják, hogy hárman voltak a bölcsek, de sehol a számuk nincs benne a Bibliában, tehát nem biztos, hogy hárman voltak. Lehettek többen? Lehettek nyolcan is. De ha arra gondolok, hogy volt, aki a sátrat verte, szerintetek ettek az úton? Hát lehet, hogy több hónapig utaztak, azért egy napot ki lehet bírni, de több hónapig kaja nélkül ti kibírnátok? Nem, ugye, hogy nem? Na, mindjárt gondolok.
Éz nélkül is három napig megél az ember, de negyedik ilyen...
Akkor már ennyi. Tehát, amikor csomagoltak, akkor szükség volt ruházatra, szükség volt mire, mi magyarok tudjuk, hogy mire szükség volt.
Ételre.
Minden, jó sokra, így van. Aztán vízre, italra, és ott voltak a kincsek. Ha vittetek ennyi kincset, akkor vajon kire volt szükségetek még? A zsebetekbe vinnétek a kincset?
Zsák.
Egy zsákra, amiben belerakjuk, nagyon jó. De ha úgy kivonulnátok a lakásotokból nagy zsákokkal, és észrevennéd, akkor vajon? Őrök kellene, bizonyám biztonsági őrökre. Így van? Vagy testőrökre? Hát hogyne? Majd még valaki, amiatt megjött titeket, mert ajándékot akartok vinni a királynak. Azt gondolom, hogy egy szép nagy karaván lehetett ebből, akik elindultak ezekkel a bölcsekkel együtt, akik megértették az Isten üzenetét, és mivel teljes szívükből keresni akarták, ezért mindent vállaltak annak érdekében, hogy eljussanak oda, ahova úgy gondolták, hogy el kell jutniuk, mert teljes szívükből keresik a nagy király. Éjjel és nappal, és ráadásul nem egy angyal repkedett előttük, Ezért is gondolom, hogy kora hajnalba vagy éjszaka utazhattak, hanem mi vezette őket?
Csillag.
A csillag vezette őket, ez a csillag ment előttük, és mutatta az utat, hogy merre kell menni. Hát a Biblia azt mondja, hogy Isten szemmel tartja az ember útját. Isten vezetni akarja az embert, figyeli az embert, és ettől nem kell félni, hogy Isten szemmel tart, mert az is benne van a Bibliában, hogy a mi javunkra teszi mindezt. Azt szeretné, ha mindjárt, azt szeretné, ha oda jutnánk el, ahova ő akar küldeni. Mert csak akkor vagyunk boldogok, hogyha belemegyünk, és oda, ahova ő küld. Ezek az emberek ezt nagyon jól megértették. Tudjátok, hogy miért vittek aranyat, tömjént és mirhát? Tudja-e valaki? Sejtje-e valaki? Háromféle ajándék volt. Az arany az mindig az uralkodók jelképe volt. Nem aranypénzekbe kell ám gondolkodni, mondjuk egy ekkorka kis aranyrögöt szívesen fogadnátok, azt hiszem, mert ennek érdetlen nagy értéke van. Valószínű, hogy ilyen aranyrögbe vitték az aranyat, egy kicsit azt jelezvén, hogy az urak urát a leghatalmasabb király kereső. És vittek tömjét. Tudjátok, hogy a tömjét hol használják? Tömjénezőt, a tömjén. Igen, speciális illatosítószer, különösen hol használják a tömjénezést? A templomban. A tömjét visszük a papok papjának, a legfőbb papnak. Annak a papnak, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő a leghatalmasabb, aki egyetlen áldozat bemutatásával mindent rendbe tett köztünk és Isten között. Ők hitték, hogy akihez mennek, ő a legnagyobb pap. Az, aki a mi lelkünk, a mi kapcsolatunkat Istennel rendbe tudja tenni. És a harmadik, a mérha, az pedig gyógyító szerepet töltött be a régi kultúrába. A legfőbb orvoshoz készültek valakihez, aki a csodadoktor. Tudjátok, ha beteg lesz valaki, az emberek bizony komoly pénzeket adnak zsebbe a doktor bácsiknak, hogy különleges elbánást kicsikarjanak, és biztos legyen a gyógyulásuk. Ezek az emberek nem akartak most valami betegségből meggyógyulni, csak jelezni szerették volna, hogy te vagy a legnagyobb orvos. Hát tudjátok, ki az, aki bármilyen betegséget meg tudott gyógyítani. Ugye tudjátok, ki az, aki most is esedezik értünk az, aki előtt. És ugye tudjátok, ki az, aki előtt a legnagyobb urak is majd levetik a koronájukat. Mert tudod? Jézus Krisztus, így van. Ezek az emberek még nem tudták, hogy őt keresik. De mivel Isten igazgatta a vágyukat és a gondolataikat, ezért mentek ezen a nagyon hosszú úton, hogy keresve őt megtalálják, mert teljes szívükből keresték őt.
Magyar. Ha reggel is mentek, akkor hogy látták a csillagot?
Valószínűleg tartom, hogy a reggeli derengésig. Tehát akkor, amikor már följött a nap, annyira meleg, csak gondolom, annyira meleg lehetett, hogy akkor már nem nagyon volt kedvünk tovább menni, de az is elképzelhető, hogy a csillag ráállította őket egy útra, és utána a járt úton mentek tovább. Nem ők törtek utat hegyen át, völgyön át, meg sivatagon keresztül, hanem abba az irányba ment egy út, nem olyan sok út volt, mint manapság, akkor tudták, hogy nekünk arra, abba az irányba kell menni. És egy-egy szakaszon lehet, hogy felhős volt az ég, akkor nem látták a csillagot, de a logikájuk alapján tovább tudtak menni, és mindig ellenőrizték, hogy jön még a csillag. Hopp, eltévedtük, akkor visszafordulunk, akkor nem megyünk most rossz irányba. Tudod, az Istennel való élet is ilyen. Időnként elvétjük a célt, de Isten újra és újra engedi, hogy ragyogjon a csillag, ami vezet minket hozzá. Ezek az emberek is így voltak, és így jutottak el Izrael fővárosához, Jeruzsálemhez, és ott úgy gondolták, hogy már nappal is közlekedhetnek, meg már tudják, hogy hol vannak, meg megszólították talán az embereket az utcán, és azt mondták, hol van a nagy király, láttuk a csillagát. Az embereknek csak bámultak, nagy király. Hát egy királyunk van, Heródes, de az új király. Új király, olyanról nem tudunk. Elmentek ezek az emberek egészen a palotáig, és ott megtalálták a pillanatnyal a uralkodó király Heródest. De a Heródes nem volt egy jó király. Sokan nem szerették, mert egy önző ember volt, egy hiú ember volt, és mindig attól félt, hogy valaki el akarja venni tőle a trónt, ezért kegyetlen volt. Ha valami nem tetszett neki, hogy nagyon hamar kiosztotta a halálos ítéletet. Képzeljétek el, hogy ez az ember egyszer csak azt hallja, hogy gazdag urak érkeznek, és az új király felől érdeklődnek. Na, te mit csináltál volna Heródes helyében? Ülsz a trónodon, és egyszer csak jön a hír, hogy itt valami gazdag királyforma emberek új királyt keresnek. Örültél volna nekik? Te mit tettél volna? Azt mondtad volna, hogy ha, kit érdekel, én vagyok a király. Úgy látom, a húgodnak van egy ötlete.
Megnézni a királyt, és nem hagynám, úgy, hogy én vagyok király, uralkodó.
És ha szimpatikus lenne az a király, akkor leszállnál a trónodról, és azt mondanád, hogy na én akkor elmegyek neked szolgálok ezen túl, te meg ülj fel a trónra?
Megülök.
Tessék?
Megülök.
Te előre szaladtál a történetben. Ez az ember tele irítséggel és tükkel egy kicsit hasonlított rátok. Amikor nem tetszik valami, mert kiderül, hogy nem ti vagytok a királyok otthon, hogy nem ti parancsoltok, mert ugye előfordul minden otthonban, hogy valaki úgy gondolja, hogy én vagyok a parancsnok, és most az lesz, amit én mondok. Én óvodában tanítok hittant, és van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy én vagyok a parancs. Ekkora kis dugó. Mert azt gondolja, hogy amit ő mond, az fog történni. Nem tudom nálatok, hogy van, mert én nekem nincs ilyen kukucskáló szerkezetem, hogy belessek. Hogy nálatok ki az, aki megmondja, hogy mi legyen ebédre, melyik ruhát kell felvenni, mikor kell fölkelni, össze kell szedni a játékot. Mindent anya mond meg. És milyen jó anyának, hogy ilyen remek kis szolgái vannak, ugye? Ugye sose szoktátok azt mondani, hogy nekem most ez nincs kedvem. Tudjátok, hogy ő a király, és neki engedelmeskedni kell? Aha! Hát bizony, ebben a palotában nagy palota forradalom lett, mert ez a király dühöngött, de olyan volt, mint ti meg én, mert a Biblia azt mondja, hogy mi mindnyájan vétkeztünk. Mindenkinek ott van a szívében az irítség, ott van az uralkodási hajlam, ott van az, hogy az sóvárogja, hogy mások szolgáljanak neki, nem ő akar szolgálni. Ez a király megtehette, hogy parancsokat osztogasson, ez a király megtehette, hogy haragudjon, és azonnal bekérette az írástudóktól, a régi írásokat, tud-e valamit, mond-e valamit, a régi bibliai írás arról, hol kell megszületnie az új királynak. És így tudta meg, hogy Betlehembe. Képzeljétek el, Jeruzsálemtől Betlehem összesen 8 kilométerre volt. És a jeruzsálemiekhez nem jutott el a híre, hogy megszületett a szabadító. Az a szabadító, akit a bűn eset óta sóvárogva vártak. Imádkoztak érte, és eleinte minden kisfiúra úgy tekintettek, azzal a sóvárgással, talán ez a kisfiú fogja rendbehozni az Istennel elromlott kapcsolatot. És megérkezett a szabadító, és nem vette észre semmit. Ugyanúgy értek tovább, ugyanolyan önelégülten, nem vették észre, hogy ott van az ajtójuk előtt a szabadító. Betlehem házai nem nyíltak meg előtte, és Jeruzsálem füléig nem ért el a csodálatos hír. Az a hír, ami elért Babilonig, amit megértettek a pogányok, Azt a hírt a választók még nem értette meg. Drága felnőtt testvéreim, vallásoskodásunkkal nem tudjuk megérteni a megváltó Istent. Hiába ülünk a templomba, ha a szívünk kemény, akkor akár 8 kilométerre történik tőlünk a csoda, akár közvetlen mellettünk. Süketek maradunk, vakok maradunk, mert a bűn megsöketít és megvakít. De boldogok azok a bölcsek, akik sokszor kisgyerekek, akik sokszor szemünkben folyatékosok, akik nyitott szívvel és nyitott fülvel várnak az Isten megjelenésére. Ezek a bölcsek azért voltak bölcsek. Nem azért, mert ez volt a foglalkozásuk, hanem azért, mert nyitott szemmel kutatták azt, amit Isten üzen, és ők megértették a karácsony igazi üzenetét. Ha kerestek engem, megtaláltok. Ha teljes szíveket, mert teljes szívetekben kerestek engem. És hiába dühöngött a király, és hiába szőtte Alamoszi tervét, mint egy jó politikus, rezzenéstelen arccal közölte, majd én is elmegyek, és hódolok előtte, ő az ördög uralmával akart hódolni. Gyilkosságra készült, mert csak így tudta elképzelni a változást. Arra gondolt, hogy az ő uralma majd talán a végtelenig tart, és legjobb lesz lejáratni mindenkit, akinek más a véleménye. Hazugságot is mondani róla, de legtöbbképpen megölni. Mert nem akarom, hogy más legyen a király. Én akarok a király maradni. Addig, amíg te, meg én ragaszkodunk önnön királyságunkhoz, addig megöljük az igazi királyt. De boldog az, aki lemond erről a képzeletbeli trónról, és alázatosan átadja az uralkodást az igazi királynak, az urak urának, a királyok királyának. Ő erre vár. Ezek a bölcsek meghallották a király információját, és ott hagyták Jeruzsálemet. Nem érezték jól magukat a felső körökben, mert ők az igazi királyt keresték, és ő nem a palotában lakott. Milyen boldogok voltak, milyen örvendezőek lehettek, amikor maguk mögött hagyva a palota hideg levegőjét, észrevették, hogy a csillag újra ragyog, és tovább vezeti őket, mert ilyen az Isten. Hogyha elvétjük az irányt az okos fejünkkel, ő újra utánunk nyúl, és újra olvashatóan, érthetően megmutatja, hogy merre kell mennünk. Hogyha keressük, találjuk meg. Ha őszinte szívvel és teljes odaadással őt keressük. És akármilyen meghökkentő, egy egyszerű házat találtak a csillag vezetésével. Egy közönséges hétköznapi asszony, egy fiatal anyukát, az ölében egy gyermekkel, akinek nem volt a fején korona, akinek nem volt a vállán bíborpalás, aki előtt nem hajlogtak szolgák, teljesen hétköznapinak tűnt. De ők biztosak voltak, mert Isten vezette őket, hogy a királyok királyával, az urak urával találkoznak. Ezért minden kétséget félretéve vették elő királyi ajándékukat, és hajtották meg fejüket és térdüket, a kisded előtt abban a szegényes házban, mert tudták, hogy keresték és megtalálták. Nem azért csupán, mert teljes szívükből keresték, de ők valóban úgy keresték, hanem mert a Teremtő Istennek az volt az akarata, hogy lássák, személyesen találkozzanak azzal, aki nem ajándékért érkezett erre a világra. Ő soha nem kérni, ő mindig adni akar, neked és nekem. Mert ez a gyermek azért jött, hogy önmagát adja, érted és értem. Nem aranyat hozott, nem gazdagságot ígér itt a földön. Nem papi szertartást ígér, de minden papi szolgálatot elvégez. Helyetted és érted. Nem fizikai gyógyulást ígér feltétlenül, hanem a halott beteg lelked újjászületését. Nem a földi világra akar megváltani, hanem az örök életre. Ezért azzal a tervvel érkezett ez a kicsi csecsemő, hogy egy napon meghaljon a te és az én bűneimért. Milyen nagy csoda, hogy az Atya elfogadta ezt az áldozatot, az üres sír erről beszél. Egy kisgyermek érkezett, hogy felnőjön férfivé, és magára vegye a te és az én bűneim büntetését. Mindezt még nem érthették a bölcsek, de tovább mentek az ő útjukon örömmel, mert keresték őt, és megtalálták. Isten ítélete szerint, mert teljes odaadással, teljes erejükből, időt, pénzt nem sajnálva keresték, ezért megtalálták. Milyen nagyszerű dolog lenne, ha te meg én ezen az ünnepen nem a ragyogó ablakokat néznénk, nem a csodás új függönyöket vagy ékszereket, nem a bőségtől roskadozó asztalban gyönyörködünk, megvan a méltó külseje is az ünnepnek, és ezzel is hódolunk a kisdedelőt, hogyha elrakjuk a rendetlen íróasztalt, helyére rakjuk a szétdobált papucsokat, a játékokat felrakjuk a polcra, de Istennek nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy mi van a szívedben. Vannak-e ott takargatott rendetlenségek, rossz kapcsolatok, meg nem bántott önzőségek, szavak, amikkel megbántottál másokat, és lehet ez az ünnep a számodra is karácsony, akkor, hogyha megvallva a bűneidet, hiszed, hogy Jézus az érted eljött messiás, szabadító. Ezért jött, és így tudja örömmel betölteni a te ünnepedet, a családod ünnepét. Ha őt keresed az ünnepen, és tied lesz akkor az ő jelenléte a hétköznapokban is. Gyertek, köszönjük meg, és ha még soha nem tetted, ma elmondhatod, szégyellem Istenem azt a sok rosszaságot, amit elkövettem. Igazad van, hogy büntetést értenek. Köszönöm, hogy azért jött el Jézus Krisztus a megváltó, hogy nekem új életem legyen. És tudod, mit ígér Isten? Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ha te hiszel ebben a gyermekben, mint megváltóban, akkor neked Isten még ma, még az ünnep előtt egy csodálatos ajándékot készített, az örök életet. Vele való közösség kezdetét, ami a vele való örök örömöt jelenti ennek a földi életnek a végén. Biztosabb ez az ígéret, mint bármi más. Miért hagynánk ki? Miért küldenénk el valamit? Gyertek, szólítsuk meg őt és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, téged imádunk és áldunk, mert ilyen rendkívüli tervet senki más nem tudott volna kitalálni. Nem is értjük, hogy hogyan gondoltad, hogy a mi rosszaságainkért olyan valakit büntetsz meg, aki soha nem gondolt, soha nem mondott és soha nem tett semmi szégyenivaló. De milyen csodálatos nagy ajándék tőled, hogy ő eljött erre a világra, hogy az ő rendkívüli életét felajánlja, értem és értünk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy vállaltad ezt a nagyon nehéz utat. Helyettünk, értünk és mindtunk. Szentlélek, Isten, téged magasztalunk, hiszen te vagy az, aki sokszor bár láthatatlanul, de irányítasz, vezetsz bennünket. Milyen nagyszerű dolog, amikor meghalljuk, megértjük, hogy neked egy jó terved van velünk, nem a bűnünket, a halálunkat, hanem az örök életünket munkálod. Köszönjük neked az ígéretet, hogy aki hittel elfogadja a te ajándékodat, azt meg ami elkezdődik már itt a Földön, amikor veled kapcsolatban élünk, hiszen a te megismerésed a kezdete az örök életnek. Áldunk, Istenünk, hogy a fiút elküldted, aki testvéred, mint igen, köszönjük a magyarul megszólaló Bibliát, köszönjük, hogy olyan korban élhetünk, amikor szabadon olvashatunk, iskolában, óvodában hallhatunk róla. Köszönjük neked a jó tervet, amit rólunk elvégeztél. Bocsáss meg, ha sokszor önfejűen járjuk a mi utunkat. De köszönjük, hogy te újra és újra bele nem fáradsz, meg nem lankadsz, hogy a jó irányba vezess bennünket. Adj bátorságot lemondani a magunk uralkodási vágyáról, és elfogadni a te uralkodásodat az életünk fölött. Köszönjük, hogy megérthetjük, hogy ez számunkra áldás, és nekünk nagy öröm. Add, hogy a mi ünnepünk a te nevedre való dicsőség lehessen, hogy ez az ünnep békesség legyen a családban, a környezetünkben. Te munkálj jó akaratot a mi szívünkben, akkor is, ha váltás érve. Hadd legyen ez az ünnep téged magasztaló ének, nekünk és a környezetünknek. Téged áldunk, hogy a te ajándékod által ez lehetséges.
Jézus, a te beszéded nem tud bűnösödnek, szent ír és szent lenne, ítélje meg bűneinket, igazságon állhat.
Ezek kicsik és nagyok, az Isten tisztelet rendjében ilyenkor a hirdetések következnek, és van néhány dolog, amit tényleg információként át kell adni, meg ajándék is, amit át szeretnénk adni. Először Ági nénit szeretnénk megajándékozni. Nem nagy méretű, de igazi kincsek vannak benne, amik Ági nénit a szolgálatában is segíthetik és erősíthetik. És az ige, született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Isten áldjon meg!
Köszönöm szépen a gyülekezetnek!
És köszönjük a gyülekezetnek mindazt is, amit többen összeadakoztak ahhoz, hogy majd a gyermekek megkapják a kis ajándékcsomagjaikat. Mindegyikben lesz ennivaló is, meg olvasnivaló. De előbb elmondom a többi hirdetéseinket. Mindenek előtt azt, hogy a mai Isten tiszteletnek lesz egy záró éneke, és akkor akit már szorít az idő, attól elköszönünk, de a gyerekeknek még folytatódik a program egy kis ideig, hiszen kézműves foglalkozás is csatlakozik. Igen, nagyon örülsz neki, látom, kézműves foglalkozás is csatlakozik majd ehhez a mai ige hallgatáshoz. Itt Borbálnyán az ünnepi napokban, karácsony első ünnepén, tehát december 25-én, délelőtt 9:30-kor fogunk ünnepi istentiszteletet tartani úrvacsorával, és karácsony második napján is lesz, december 26-án istentisztelet úrvacsorával, várhatóan akkor igazgató lelkészünk fog ide jönni a borbányai szolgálatra. Majd pedig vasárnap, a szokott időben délelőtt 9:30-kor istentiszteletre gyülekezhetünk. Óévestéjén délután 4:00-kor, óévestéjén december 31-én délután 4:00-kor lesz itt istentisztelet. Új év napján, az Úr Jézus nevének ünnepén pedig, az egy keddi nap lesz, már a következő héten, délelőtt 9:30-kor lesz ünnepi istentiszteletünk úrvacsorával. A legközelebbi konfirmáció, jó rend, pedig
Mikor lesz Petra és Máté? Igen, január 5-én, délelőtt 10 órakor, és hol? Nem az eddigi megszokott helyen. 5-ös utca 2, igen, mert oda költözött át a lelkészi hivatal. Hát ott sokkal szűkebben vagyunk, ami a terem lehetőséget illeti, de azért jól meg lehet ott lenni. Ennyit most előretekintéssel, és kérve, várva Istentől, hogy ő készítse el ezeket az alkalmakat. Istentől áldott ünnepeket, és Isten áldásával megajándékozott hétköznapokat is kívánunk, kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Most az Úr Jézustól tanult imádságot fogjuk elmondani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg tégedet. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd, és adjon néked békességet.
Amen.
A 135-ös éneket találjuk kitéve az énektáblán.
Hallgatok az élet.